kezdenénk végül az első versnek. Hát ugye majdnem elkezdtük, egy órával ezelőtt, akkor most mégis elkezdenénk. Ki szeretné felolvasni az első verset? Állandó csendik a motori felolvas. A szanszkritot is kérnék. Hogy mit mond itt Dhritarashtra? Mit mond itt Dhritarashtra? Ott vagyunk a csatalmező kellős közepén, vagy Sanjaya mondja neki, mit fognak tenni? Mit árul ez a kijelentés?
Nem tudom, hogy mit fog tenni.
Tehát, hogy nem olyan bonyolult, hogy ott állnak a csatatéren.
Sakkozni
fognak.
Igaz?
Mit tettek a fiaim után, ha a szabályba összegyűltek a kuruksetrei zarándokán? Ez olyan, mint amikor valaki éppen ételt osztunk mondjuk a baktáknak, és ott ülnek a bakták, és kiosztották az ételt, és most van egy nagy kérdés. Mit fognak most csinálni a bakták? Tehát, hogy ez egy nagy kérdés. Ugye hát, mit fognak csinálni? Hát nyilvánvalóan meg fogják tisztelni a praszádamat. És ugyanígy Dhritarashtrának ez a kérdés, mert ez egy olyan kérdés, hogy igazából nincs mögötte tartalom. A tartalma az, mi mögötte a tartalom? Mit árul el Dhritarashtráról? Bizonytalanságot, és még mit? Igen? Aggodalmat, félelmet. Tehát, hogy fél Dhritarashtra, hogy most mi fog történni. Mert hogy mit fognak csinálni, az egyértelmű, harcolni fognak. De amiért ő fél, ő ragaszkodik a saját fiaihoz, és azt szeretné, hogy az ő fiai győzzenek. És akkor, de ez a kérdés, ez így kifejezi az ő félelmét. És hogyha nézzük itt a szavakat, van a harmadik sorban egy másik nagyon érdekes kijelentés, ez a Mámaká és Pándavá. Mámaká az azt jelenti, hogy az enyéim, ez itt úgy fordítja Srila Prabhupát, hogy az enyéim, a fiaim, és Pándavá, ők meg Pándunak a fiai. De hogyha nézzük ezt, itt egy családról van szó. Védikus családban ott a testvérnek a fia, az az én fiam. Vagy a testvérnek testvérnek az unokája, az az én unokám. Tehát, hogy itt Dhritarashtra, hogy kifejezi magát, akkor itt van egy nagyon fontos pont, hogy különbséget tesz. Különbséget tesz a saját fiai között, és Pándu fiai között. És igazából ez a gyökere a problémámnak, hogy nem úgy bánik Pándavákkal, mint saját fiaival. Mert az lenne a kötelessége, hogy ő ugyanolyan védelmet és ugyanolyan szeretetet ad a Pándaváknak is. Volt egy nagyon érdekes, Ellenát Maharács mondott egy nagyon érdekes példát az egyik indiai családra. Úgy sokszor az indiai családok nagyon nagyok, hogy a családok együtt élnek. Együtt él több generáció, a testvérek együtt élnek, 3-4-5 generáció együtt él. És mondta, hogy van, amikor ilyen családokban, mivel minden nő úgy bánik a gyerekekkel, mintha sajátja lenne, Valamikor a gyerekek nem tudják, hogy ki igazából az anyjuk. Tehát, hogy van egy 2-3-4 éves gyerek, és nem mindig tudja, hogy ki igazából az anyja, mert mindegyik nő úgy bánik vele, mint a gyermekével. Tehát, hogy annyira szeretik a testvérnek a gyerekét is, hogy mondta, hogy vannak olyan családok, hogy a gyerekek nem pont tudják, hogy ki az anyjuk, mert ott van a egyik testvérnek a felesége, a másik testvérnek a felesége, a harmadik testvérnek a felesége, és mindegyik nagyon, nagyon gondoskodó. És akkor kisgyerekek még csak azt értik, hogy ki szereti őket, és akkor mindenki nagyon szereti őket. És van ugyancsak az első fejezetben egy másik kijelentés ennek az ellenkezőjére, amikor Arjuna bemegy a két sereg közé, és akkor ott végignéz a csatatéren. És akkor azt megkérnénk az Eszter Matazsit, hogy olvassa fel a 25. első fejezet 25. versétől, olvassa fel a 28-ig, csak magyarul. Akkor Srila Prabhupád mondja, hogy látta Bhishma és Somadatta nagyatyákat, tanítói Dronácsáját, Kripácsáját, anyai nagybátyjait, Sajját, Sakinit, fivéreit, köztük Duryodhanát, fiait, például Lakshmanát. De hogyha megnézzük, hogy Lakshmana, ő nem Arjunának a fia volt. Lakshman, ő Duryodhannak volt a fia. De Arjuna számára ő ugyanolyan volt, mint a saját fia. Tehát, hogy ugyanúgy tekintette rá, hogy fiai, fivérei. Tehát, hogy ez a különbség Arjunának és mondjuk Dhritarashtrának a látásmódja között, hogy Arjuna nem tett különbséget, és Dhritarashtra pedig különbséget tett. És ugyanígy egy közösségben pont egyszer a Gurukulában beszéltem a szülőkkel, még Krisna völgybe, és akkor idéztem ezt a verset, a Bhagavad Gita-ból legelső verset, hogy Dhritarashtrának ez volt a problémája, hogy különbséget látott, hogy ez az én gyerekem, ez meg Pándunak a gyerekei. És akkor is éppen volt kis nehézség a szülők között, időként van, és akkor mondta neki, ez a helyes látásmód, hogy a szülőknek kell látniuk a más szülőknek a gyerekeit, mint hogyha az én gyerekem lenne. Tehát, hogy nem teszünk különbséget, nem kivételezünk a saját gyerekünkkel, és nem csak a saját gyerekünket szeretjük, hanem a másik személynek a gyerekeit is szeretjük. És látható, hogy ez volt Dhritarashtrának az egyik hibája, hogy másképp látta a saját fiát, mint Pándunak a fiait. Ott hallgatom egy leckét. És akkor mondta az előadó, hogy a Bhagavad Gita legelső versében, legelső szavában benne van, hogy mi lesz a kuruksetrai csatának a vége. Nem tudom, hogy mindenki kitalált el belőle. Nem olyan könnyű. Mi a legelső szó a Bhagavad Gita-ban? Dhritarashtra. Dhritarashtra, ennek van három jelentés, ennek a Dhritarashtra. Dhrita az azt jelenti, hogy birtokos, és Rashtra az azt jelenti, hogy királyság. Tehát a Dhritarashtra azt jelenti, hogy a királyságnak a birtokosa. De ez csak az első jelentés. A Dhrita az azt is jelenti, hogy valaki kapaszkodik, és ragaszkodik. És Rashtra ugyancsak a királysághoz vagy hatalomhoz, aki nagyon függ ezen a hatalmon. És van egy harmadik jelentés Drita Rásztának. Drita az azt jelenti, hogy eljövendő, és Rásztra azt jelenti, hogy katasztrófa. Drita Rásztra az azt is jelenti, hogy eljövendő katasztrófa. Tehát, hogy ez fog történni a Kurukshetra csatamezőn, és ez benne van a legelső szóban, a Bhagavad Gita legelső szavában. És ez egy szó volt, és nagyon-nagyon mélyebb a Bhagavad Gita. Jó, ennyit mondjuk az első versről, és akkor megkérném az Ivet Matadzsit, hogy olvassa fel nekünk a magyarázatnak az első bekezdését.
Bhagavad Gita széles körben olvassa fel Isten tudomány összefoglalásában a Gita Mahás nyelven. Amelyet jelenti, hogy a Bhagavad Gita nagyon alaposan, és egy olyan ember segítségével kell tudományozom, aki Krisna híves, emellett minden személyes célú értelmezés nélkül kell törekednünk a megértésére. A világos megértésre arra, hogyan kell a tudást elsajátítanunk, magában a Bhagavad Gita-ban találunk példát Arjuna személyében, aki közvetlenül az Úrtól hallotta ezt a tanítást. Aki olyan szerencsés, hogy a Bhagavad Gita-t a tanítványi láncon, és nem egy személyes indítékú értelmezésen keresztül értette meg, arról nem mondhatjuk, hogy már a teljes védikus tudomány és a világ minden szentírását tanulmányozta. A Bhagavad Gita-ban az olvasó megtalálja mindazt, amit valamennyi egyéb szentírás tartalmaz, és ezen kívül olyan dolgokat is találkoztat, amelyekről sehol máshol nem olvashat. Ez a Bhagavad Gita különleges jellemzője. Tökéletes teljesen tudományt tartalmazza, hiszen az Istenség legfelsőbb személyisége az Úr Sri Krishna beszélje.
Lehet, hogy olvassuk fel az egészet. Az egész magyarázatot.
Ritarásra és Sanjaya párbeszédbe, amit a Mahabharata negyedben alkotja egy nagyszerű bölcselet alapját. Köztudott, hogy ez a filozófia Kurukshetrai csatamezőn keletkezett, amely időtlen idők óta a védikus időtől kezdve szent szarándok hely. Maga az Úr beszélte el, amikor személyesen jelen volt ezen a bolygón, hogy útmutatással lássa el az emberiséget. Dharmakshetra szónak nagy jelentősége van, mert a Kurukshetrai csatamezőn az Istenség legfelsőbb személyisége is jelen volt Arjuna oldalán. Dhritarashtra a Kuruk atya erősen kételkedett fiai végső győzelmében. Bizonytalanságában Sanjayától tanácsosától érdeklődött, mi történt? Abban biztos volt, hogy fiai, valamint öccse, Pandu fiai azért gyűltek össze, hogy a Kurukshetrai harctéren, hogy döntő csatát vívjanak egymással. Kérdése mégis jelentős. Nem akart egyezkedést az unokatestvérek és testvérek között, s tudni akartam, mivel csatamezőn a felsorakozott fiaira. A csata helyszínéül Kurukshetrát választották, amiről a védek azt írják e helyen, Isten kell imádnunk, még a mennyek fél istenének is. Ezért Ritarásra attól tartott, hogy a szent hely befolyásolhatja a csata kimenetelét. Nagyon jól tudtam, hogy ez Arjunának és Pandu többi fiainak kedvez majd, akik természetüknél fogva mind nagyon erényesek voltak. Sanjaya Vyasa tanítványa volt, és Vyasa kegyéből képes volt arra, hogy lássa a Kurukshetrai csatateret annak ellenére, hogy Ritarashtra szobájában tartózkodott. Ritarashtra tehát őt kérdezte a csatamezőn történtekről. A Pandavák és a Ritarashtra fiai ugyanazon a családhoz tartoztak. Ez a vers azonban felfedi előttünk Ritarashtra elméjét, aki szándékosan csak saját fiait volt hajlandó kuruként elismerni, míg Pandu fiait kizárta a családi örökségből. Ennek alapján megérthetjük Ritarashtrának az unokaöccseihez, Pandu fiaihoz fűződő viszonyát. A történet kezdetétől fogva sejthetjük, hogy ahogyan önnem odavaló gyomokat távolítjuk el, úgy fogja Kurukshetra szent mezején Sikrisna vallásatja kiirtani a nem kívánatos választ Dhritarashtra fiát, Duryodhanát és társait, hogy helyükben a valóban vallásosokat állítsa, akiket Yudhisthira vezetett. Ez tehát a Dharmakshetra és Kurukshetra szavak jelentősége, történelmi és védikus jelentésük mellett.
Itt halljuk, hogy Dhritarashtra miért is aggódott, mert Kurukshetra az egy szent hely. Ide jártak már régóta az emberek áldozatokat bemutatni. És a Kuru Maharástól kezdve Kuru, ő volt ennek a dinasztiának az ősatja igazából. És egy nagyon röviden Kuru, ő akart ezt a helyet, amit korábban úgy hívtak, hogy Samanta Pancsaka. Ezt akart itt egy nagy áldozatot bemutatni. És ennek az áldozatnak úgy kezdődött, hogy neki fel kellett szántania ezt a területet. És akkor elkezdte szántani, de Indra le akarta tesztelni Kuru Maharajot. És akkor villámával levágta Kurunak az egyik karját. És akkor de Kuru akkor továbbra is végezte ezt a kötelességét, mert be akarta mutatni az áldozatot. És amikor Indra látta rajta, hogy mennyire eltökélt és mennyire követi a vallásos elveket, tehát hogy egyáltalán nem bukott ki Indrára, nem kezdte el sértegetni, nem csak folytatta a kötelességét, akkor Indra látta, hogy nagyon eltökélt és nagyon vallásos, és akkor visszaadta neki a karját, és akkor megáldotta, hogy ez a Kurukshetrai, ez a Samanta Pancsaka, ez egy nagyon szent hely lesz, és akkor róla nevezte el, hogy Kurukshetra, Kuruknak a helye. És Dhritarashtra aggódott, hogy ha itt lesz ez a csata, akkor mivel ez egy szent hely, akkor ez a Pándaváknak fog kedvezni, és ezért is aggódott, hogy akkor mi fog történni a fiaival, hogyha ezen a helyen lesz ez az ütközet. Köszönöm szépen, olvassam tovább, akkor már nem akarjuk második. A szanszkritul is, és mindenül is. Azt kérném meg mindig, hogy mindenki a következő órára olvassa az aktuális fejezetet. Tehát, hogy két hét múlva lesz a következő óránk a második fejezetből. Az a kérésem, hogy addigra mindenki olvassa el a magyarázattal együtt legalább azt a fejezetet. Mert nem fogjuk tudni mindig felolvasni a magyarázatot. Itt nagyon érdekes, hogy a szanszkritba, hogy megint, ha belemegyünk, akkor ez az utolsó sor, Rajá Vacsanam Abravit. Amikor Sanjaya azt mondja Duryodhanra, hogy Rajá, hogy király, ez igazából kicsit ilyen cinikusan, de Duryodhan nem volt még király. De ez azt jelentette, hogy ő úgy tekintett magára, mint királyra. És ez a Vacsanam Abravit, ez megint azt jelenti, mert vagy Vacsanam, vagy Abravit. Tehát, hogy ezt, amikor a kettő egymás mellett van, ez a két szó, az azt jelenti, hogy valaki üresen beszél, hogy többet beszélni kellene, és ez a sok beszéd, ez is igazából csak a sok beszéddel próbálja a félelmét leplezni. Mert amikor meglátta a pándaváknak a falangszait, akkor megijedt Duryodhan. Olvasom a következő verset is.
Amelyek ezt a tanítványok, ők a fiára állított fel, igen, ügyesen.
és itt megint több dolgot látunk, hogy a Duryodhan, ő Dronácsárjához beszél, ő az Ácsárja, ő a hadi tanítója. És itt ez a vers megmondja, hogy mi lesz a csatának a kimenetele. Ebben a versben benne van. Miért? Ki tudnám megmondani? Mert itt Duryodhan megkritizált a Dronácsárját. Ez itt Srila Prabhupada mondja a magyarázatban. Duryodhan, a kiváló diplomata, rá akart mutatni Dronácsárja a nagy brámana hadvezér hibáira. Tehát az, hogy amikor valaki a lelki tanítómesterének rá akar mutatni a hibáira, akkor ő nem fog győzedelmesen kikerülni egy ilyen csatából. Sértés, ezt úgy hívják Guru Aparán. Mert volt egy régi összetűzés, amit Srila Prabhupád itt említ, Drupada király és Dronácsárja között. Drupada király és Dronácsárja, ők együtt tanultak a gurukulában. Dronácsárja brámana volt, a Drupada pedig egy királynak volt a fia. És nagyon jó barátságot kötöttek, és annyira összebarátkoztak, hogy Drupad azt ígérte Drónának, hogyha bármire szükséged van, csak gyere hozzám, és akár én neked adom a fele királyságomat is, hogyha én leszek a király. És Drupad, amikor elvégezte a gurukulát, visszament az apjához, és idővel ő átvette a királyságot. És Dróna pedig brámana lévén nagyon szegény brámana volt. Annyira szegények voltak, hogy alig volt mit enni. És a fia, Asvattáma, ő nem ismerte a tejet, tehát ő nagyon szegények voltak. És akkor egyszer a játszótársai betrükkölték Asvattámát. Mondták neki, hogy adunk neked tejet inni. És azt csinálták, hogy egy pohár vízbe ilyen virágszirmokat összetépkedtek, és azt így belekeverték a vízbe. És azt mondták neki, hogy ez a tej. Azért, mert nem tudta, hogy mi, mert sose hívott még tejet. És amikor ezt megtudta Dronácsárja, hogy a fiát így kigunyolták, mert nem tudta, hogy mi a tej, akkor gondolt, hogy kell valamit tenni, mert nagyon szegények. És akkor gondolt, hogy elmegy Drupada királyhoz, ő úgyis ígéretet tett neki, hogy neki adja a fele királyságát. És akkor elment Drupada királyhoz, hogy akkor ezt benyújtsa ezt az igényét, hogy ő ezt ígérte neki. És Drupad akkor kigúnyolta az udvarába mindenki előtt, hogy hogy lehet ki, mi barátok, te egy szegény brámana vagy, én egy gazdag király vagyok, de nem tudok brámana elvenni. Úgyhogy én nem ígértem neked ilyet. És akkor erre Dronácsárja nagyon megharagudott Drupad királyra, és úgy gondolt, hogy bosszút fog állni. És akkor a bosszú az abból lát, hogy később Dronácsárja lett a kóraváknak a harci gurúja, a tanítómestere, aki a harcművészetet tanítja őket. És amikor befejezte a tanításukat, akkor az volt a szokás, hogy a tanítványok adnak daksint a tanítómesterük. És akkor befejeződött a tanítás, és akkor kérdezték tőle, hogy Gurudev, milyen daksint szeretnél. És akkor mondta, hogy azt szeretném, hogy hozzátok ide Drupada királyt megkötözve a lábai mellé. Ezt a daksint kérte. Tudta, hogy milyen képességekkel rendelkeznek a tanítvány, és akkor ez volt a daksin. És akkor elmentek Drupad fővárosához a kóravák és a pándavák. És akkor a kóravák nagyon büszkék voltak, és akkor gondolták, hogy majd ők ők szerzik meg a dicsőséget, hogy átfogják Drupadot, és akkor ők 100-an megtámadták a várost harci szekereikkel. De Drupad nagyon-nagyon erős király volt, és visszaverte a támadásokat, hogy megfutamodtak a kóravák. És akkor megfutamodtak a kóravák, és akkor ott voltak a pándavák, és akkor utána pándavák támadták meg. És annyira jól együttműködtek, és olyan erősek voltak, hogy végül Arjuna elfogta Drupadot, és akkor elvitte Dronácsárjának. És akkor így Drupad így meg lett alázva, és odavitte Dronácsárja lábaihoz, és akkor nagyon vérig volt sértve, és akkor Drona elengedte később, de akkor elvette a fele királyságát. És akkor Drupada, ő is akkor bosszút esküdött, tehát hogy itt a Mahabharatban ezek nem ritkák, amikor ezek vannak. Hozzá kell tennem, hogy a Mahabharatnak a szereplői nem tiszta vaisnavák. Vannak benne vaisnavák is, de nem csak vaisnavák, és nem csak tiszta vaisnavák. És akkor csinált egy áldozatot brámanákkal, annak az áldozatnak is megvan egy külön története, de szintén nem menjek bele. De az lett az áldozatnak az eredménye, azzal a vágyal hajtotta végre Drupad, hogy szülessen belőle egy olyan fiú, aki megöli Dronácsárját. És akkor az áldozat sikerült, és két személy született az áldozatból. Egy fiú, akit úgy hívtak, hogy Drishtadyumna, aki tökéletes Kshatriya királyként született. És nem úgy született, hogy mint egy ilyen kisgyermek, hanem felnőttként kilépett az áldozati tűzből. És született egy lány, aki csodálatosan szép volt, őt pedig úgy hívták, hogy Drupadi. És akkor Dronácsárjának volt ez a harci iskolája Hasztinapurban, és akkor Drishtadyumna, ő is jelentkezett, hogy Dronácsárja tanította őt. És Dronácsárja tudta, hogy ez a fiú, ő azért született, hogy megöljön engem. De mivel brámana volt, akinek az a kötelessége, hogy tanítson, akkor elfogadta Drishtadyumnát tanítványának, mert látta, hogy egy képesített személy. És akkor Duryodhan erre utal itt ebben a versben, hogy miért fogadtad el tanítványodnak. És akkor itt kritizálta a lelki tanítómesterét, és ez elmondja nekünk, hogy igazából Duryodhan el fogja veszteni a csatát. Olvassuk tovább, Zoli, negyedik versen.
Hadseregünkben számos hőség élet sorakozott fel, akik küzdelemben egyenlőek Bhímával és Arjunával. Jújutána, Virata, Drupada és mások, valamennyien rettentő harcosok.
Amikor emlékszem el, hogy a falon még a Bhagavad Gita elejét tartottunk, többször körülbelül a Bhagavad Gita, és a bakták, amikor látják, hogy ezekből a versekből nehéz leckét tartani, mert sokszor nincs hozzá magyarázat, vagy alig van, nem ilyen filozófiai pontokról van szó. De hogyha elkezdenék itt belemenni, hogy ezek a személyek kicsodák, Bhima, Arjuna, Yuyudhana, Virata, Drupada, hogy egy személyről lehet egy külön leckét tartani, olyan érdekességek vannak. De ebbe a versbe, hogy Duryodhan kifejti, hogy milyen nagy hősök vannak az ellenfélnek az oldalán. És ez nagyon érdekes, hogy Bhímával kezdi. Kiemlékszik a Mahabharatból, hogy miért Bhímával kezdi a felsorolást. Kinek van ötlete?
Én
voltam
látja. Ki volt a legerősebb testvére?
Nem.
Ez a legerősebb az biztos.
Legerősebb az volt, igen. Igen, hogy megöli Duryodhan. Igazából nem csak azt ígért, hogy megöli Duryodhan, hanem Bhímának volt 3 fogadalma. Azt akkor tette ezt a 3 fogadalmat, hogy azért mondom, hogy itt egy versről lehet egy órát beszélni. Azért tette azt a fogadalmat, azt hiszem mindenki ismeri azt a történetet, amikor kockajátékra hívták ki a pándavákat. És akkor Judisthir Maharaj nem értett a kockajátékot, de egy satya nem utasítatja el a kihívást. És akkor kihívták kockajátékra, Duryodhan kihívta. Duryodhan se értett annyira a kockajátékhoz, ezért Duryodhan helyett Shakuni dobta a kockákat. Hogy kicsoda Shakuni, az megint egy külön történet. Arról majd lehet, hogy egyszer arról is beszélek. És akkor az lett a vége, hogy Judisthir Maharaj elvesztett mindent, elvesztette a birodalmát, elvesztette a testvéreit, és elvesztette Drupadit is. És akkor a Drupadit, akkor mit akarták szégyeníteni ott a gyülekezeti teremben, és próbált a dusáson levetkőztetni. Aztán Krisna kegyéből Drupadinak a száriát meghosszabbította, és akkor Drupadi megmenekült a megszégyenítéstől. De már ekkorra Bhima annyira kikelt magából, de Judisthir ott csillapított, hogy nem tehetett semmit. Judisthir azt parancsolta neki, hogy ne tegyen semmit. Akkor tett három fogadalmat. Az első fogadalma az volt, hogy megöli Dhritarashtrának az összes fiát, mind a százat meg fogja ölni. Erre, amikor valaki olvassa a Mahabharatot, akkor lehet látni, hogy a többi pándova tiszteletbe tartotta Bhimának ezt a fogadalmát, hogy ők ne öljék meg. És valamikor vissza kellett fogniuk magunkat, hogy most nem ölik meg ezt, mert Bhimának volt az a fogadalma, és akkor elmentek máshova. És tehát, hogy megöli az összes száz fiát. És akkor, amikor Drupadit behozták, akkor Duryodhan akkor mondta Drupadinak, hogy most nincs férjed, gyere, fogadj el engem férjedül, és üljél az ölembe, és akkor így csapkodta a combját, és akkor mondta Bhima neki, hogy el fogom törni a combodat. És amikor Dushasan próbálta levetkőztetni Drupadit, akkor volt Bhimának a harmadik fogadalma, hogy megöli Dushasant, az kevés. Azt mondta, hogy kitépem a szívedet, és iszok a véredből, ez volt a harmadik fogadalom Bhimának. És tehát, hogy ezeknél a ksatriáknál ezek a fogadalmak nem csak úgy mondtak valamit, hanem akkor ők ezt meg akarták csinálni. És amikor itt Duryodhan mondja, hogy Bhimával kezdi, az azért van, mert Bhimától félt a legjobban. Mert Bhimának volt ez a három fogadalma. Jó. Együtt itt is lehetne még sokat beszélni. Megkérnénk a kisoltalút, hogy olvassák a következő verset.
Negyedik?
Ötödiket.
A szanszkritot is vagy csak én?
Mert a szanszkritot is. Lehet, hogy nem csak az ötödiket, hanem olvassuk el a nyolcadikig.
Nyolcadik.
Igen.
Ristakétus Csekitána, Kasirázsas Csavírjaván, Rucsit Kunti Bógyascsa, Sajvias Csanár Kundava. Mellettük ott van Ristakétus Csekitána, Kasirázsas, Rucsit Kunti Bógya és Sajvia is. Mindannyian nagy hősök, kiváló alkusok. Judhámanyusz Csavikránta, Tuttan Bógyasz Csavírjaván, Szóvadró Draupad, Téjás Csaszarva Évam Hárká. Ott a hatalmas Judhámanyú, rettentő erejű Uttamaudzsa, valamint Szubadráfia és Draupadi fia, valamennyi vitéz rendkívüli szekét harcos. A Smákam Tuvis Istályé, Tanni Bódat Gyóltana, Nájakálmam a Szangyasztja, Szangyát Hamitán, Vívité, hát hogy tud róluk, ó, brámanák legkiválója. Hadd szóljak most azokról a távolnokokról is, akik az én seregeimet vezénylik rendkívüli hozzájöntéssel. Babám Bímasz csak, Kadnasz csak, Trípasz csak, Szamit Indzsaja, Vasvattámá Vikarnasz csak, Itt vagy te magad, valamint a csatában mindig győzte Jubisma, Karna, Kripa, a Svattáma, Vikarna, valamint Szómadatta fia, Búdisravá. Duryodhana serege rendkívüli hőseit sorolta fel, akik közül még senki sem vesztett csatán. Vikarna Duryodhana fivére volt, a Svattáma Drónácsárja fia, míg Szómadatti más néven Búdisravá, a Válikák királyának fia. Karna Arjuna féltestvére volt, mivel Kuntitól született, mielőtt Kunti felségül ment Pandu királyhoz. Kripácsárja Iker húga Drónácsárja felesége volt.
Köszönöm, hogy egy kicsit kitekintést kaptunk, hogy ki ezek a személyek. Hogyha nézzük itt a hetedik verset, van itt is egy érdekes kijelentés, hogy azt mondja Duryodhana, hogy Mama Szanyaszja, hogy az én seregeimet vezényli. Ez az érdekes, hogy itt a seregnek a nagy része az nem Duryodhanának a katonái voltak, hanem azok a szövetséges királyoknak a katonái voltak. De ez mutatja Duryodhanának az egóját, hogy ő úgy kivetíti az egész katonaság, hogy ezek az én seregeim. Igazából a Kuruknak körülbelül egy vagy két aksahúni seregük volt, a többi mind szövetséges királyok voltak. Elmondok egy nagyon érdekes történetet Salvával kapcsolatban. Salva, ő Madrasznak volt a királya, és az ő testvére volt Mádri, Pándu fiának, vagy Pándu Marányzsak az egyik felesége. És Madrasz uralkodója, Salja, ő egy nagyon nagy király volt, és két aksahúni hadsereggel érkezett a Kuruksetői csatamezőre. És a Yudhisthira Maharaj oldalára akart állni természetesen. És amikor jött Yudhisthira Maharaj tábora felé, akkor látott, hogy valaki, amikor éppen este közeledett, akkor felállított egy tábort, ételt vitt oda, és hogy minden, hogy kényelmesen tudjanak éjszakázni. És akkor Salva nagyon elégedett volt ezzel, hogy milyen jó bánásmódban részesül. Azt gondolta, hogy Yudhisthira Maharaj készítette ezt mindelő. És akkor ment a következő éjszakára, megint úgy elő volt készítve ez a táborhely, és a következő éjszakán megint elő volt készítve. És akkor Salva nagyon elégedett volt, és akkor azt mondta, hogy aki ezt így előkészítette a számomra, annak minden utasítását teljesíteni fogom. Mert ő azt gondolta, hogy ez Yudhisthira Maharaj volt, hogy ő gondoskodott így róla. De igazából ez Duryodhana volt. És amikor Duryodhanának a kémei jelentették, hogy ezt mondta a Salva, akkor Duryodhana elment oda, és akkor mondta neki, hogy kedves Maharaj, én készítettem elő számodra ezt a fogadtatást, és az a kérésem, hogy csatlakozz az én seregeimhez a Kurukshetrai csatában. És akkor Salva nagyon kibukott, mert ő Yudhisthira Maharajhoz akar csatlakozni. És akkor elment Yudhisthirahez, és akkor mondta neki, hogy ez van. Hogy ezt mondta, ez volt a kijelentés, és Duryodhana úgymond így visszaélt ezzel, hogy egy csapdába csalta igazából. És akkor megint láthatjuk, hogy mennyire fontos volt számukra az adott szó. A Yudhisthira Maharaj azt mondta neki, hogy ugye ezt mondtad, akkor ezt kell csinálnod. És akkor csatlakozz Duryodhanához. De akkor volt egy nagyon nagy változás, mert eredetileg úgy volt a felosztás, hogy 9 aksahúni van a Pándavák oldalán, és 9 aksahúni van a Kóravák oldalán, és akkor úgy nagyjából kiegyenlített a küzdelem. De ezzel a húzással az történt, hogy az a 2 aksahúni, akkor átment a Pándaváktól a Kóravákig, és akkor Pándaváknak maradt 7 aksahúni, és a Kóraváknak meg 11, és az nagyon nagy különbség, majdnem kétszeres. És akkor Yudhisthira Maharaj azt mondta neki, hogy ezt kell csinálnod, mert ez a helyes. Mert akkor mondjuk Satriának nagyon fontos a szava, hogy a szavának legyen ereje, hogyha valaki hazudik, akkor a szavának az ereje csökken, és így leértékelődik, mint egy valuta, és akkor idő után nem lesz értéke a szavának, mert rosszul használja. És erre a védikus korszakban nagyon-nagyon adtak az emberek, hogy milyen ereje van a szavának. Erre egy másik példa, amikor Arjuna megnyerte Draupadi kezét. És akkor megnyerte Draupadinak a kezét, és akkor hazavitte a fivéreivel együtt Draupadit, hogy megmutassák az anyjuknak, Kunti Dévinek. És akkor Kunti éppen el volt foglalva, hogy főzött, és akkor Arjuna bement, és akkor mondta az anyjának, hogy hoztam egy ajándékot. Ő Draupadira gondolt. És akkor Kunti csak mondta, hogy hát csak osszátok el magatok között, ahogy szoktátok. Mert ő azt gondolta, hogy hoztak ételt. És akkor Arjuna mondta, hogy most nem erről van szó, hanem egy feleséget hozott. És akkor mondta Kunti, de hát én már ezt mondtam. És akkor, hogy mi legyen a megoldás. És akkor valahogy nem sokkal azután arra járt Vyászadév, és akkor mondta nekik, hogy akkor ez legyen a megoldás, hogy igazából mind az öten feleségül veszik Draupadit, ami igazából egy nagyon szokatlan dolog volt, hogy nem így szokott lenni. Általában a királyoknak szokott lenni több feleségük, úgyhogy több királynak van egy feleség, olyan nem szokott lenni. Volt, és Vyászadév idézett korábban egy eseményt, amikor a pracsétáknak volt egy feleségük, de akkor felállították a szabályokat, hogy akkor ez hogy fog történni, és akkor végül mindannyian feleségül vették Draupadit. És gondolhatná az ember, hogy ez megint túl van bonyolítva, hogy akkor hát miért nem csak mondták, hát ezt nem így gondoltuk, és akkor legyen úgy, ahogy volt. Vagy Salva is mondhatott volna valamit Duryodhannak, hogy hova menjen, és akkor ő megy Judhisthirhez. De más volt a kultúra, és más volt az etikett. És ez nem csak egy ilyen erkölcsösség volt, hogy valaki így ragaszkodik az erkölcsösséghez, hanem igazából ennek van eredménye. Hogyha valaki nem tartja ezeket az etikai elveket, vagy nem ad a szavára, akkor igazából ő nem tud egy magasabb szintű boldogságot tapasztalni, még anyagi szinten is. Arról már beszéltünk Bhakta programon, hogy van három szintű boldogság. Az anyagi érzéki boldogság, az érzelmi boldogság és a lelki boldogság. És manapság az emberek nem adnak a szavukra, nem követik a szavukat, ezért egyre elérhetetlenebb számukra ez az érzelmi boldogság. Mert nem úgy élnek. Csak az érzéki boldogságból próbálnak örömet meríteni. De előző korszakokban, még amikor az emberek, még hogyha materisták is voltak, vagy ragaszkodtak az anyagi dolgokhoz, még mindig követték ezeket a szabályozó elveket, hogyha én mondtam valamit, akkor az szerint cselekedtem. És láthatjuk a Mahabharatban, itt többször látunk erre példát, és ez egyik példa, ez a Salva, hogy akkor Duryodhan oldalán kezdett el harcolni. Akkor Judhisthir mondta neki, hogy jó, de van egy kérésem. Judhisthir látott valamennyi a jövőbe, és akkor mondta neki, hogy Salva, te egy nagyon jó szekérhajtó vagy. Téged meg fognak kérni arra, hogy hajtsad Karnának a szekerét. És amikor megkérnek arra, hogy hajtsad Karnának a szekerét, akkor ne okoz egy kis nehézséget Karnának. És ez, amikor a Mahabharat vége felé járunk, majd láthatjuk, hogy ez hogy fog történni, mert a fő csata az Arjuna és Karna között volt, és Karnának volt egy problémája, hogy azt mondta, hogy Arjunát simán le tudná győzni. De van egy probléma, hogy Arjunának egy nagyon jó szekérhajtója van. Krishna hajtotta Arjunának a szekerét. És mondta, hogy ha nekem nem lesz legalább ilyen jó szekérhajtóm, akkor nem tudom legyőzni Arjunát. És akkor tudták, hogy Salva, Madrasz királya, egy nagyon jó szekérhajtó. És akkor megkérte Salvát, hogy legyen Karnának a szekérhajtója. De ez egy nagy, nagyon nagy sértés volt, mert Karnát igazából egy, pont egy szekérhajtó fiának tartották. Annak is van egy történet, hogy akkor ez hogy jutott ideig. És akkor Salva kibukott, vagy nem Salva, Salja kibukott. Mondta, hogy igazából ő hozta a legtöbb katonát. Neki volt két aksahúni hadserege, és ő Madrasznak volt az uralkodója, ami az egyik legnagyobb királyság volt, és én hajtsam ennek a kocsihajtónak a szekerét, aki egy, kvázi így fejezte ki, hogy egy senki házi. És akkor mondta, hogy ez egy nagy sértés, és akkor Duryodhan azt csinált, hogy leborult Saljának a lábait, megfogta a lábait, és akkor ott sírva könyörgött neki, hogy akkor csinálja. És akkor nagy nehezen rábeszélte Salját, hogy csinálja, de csinálta is a dolgát szépen, de így beszólogatott időnként Karnának, hogy így hajtotta a szekeret, és akkor hát figyelj, mit képzelsz te magadról? Arjuna sokkal jobb nálad. És akkor ezt így visszamondja neki a szekérhajtó. És akkor addig vitatkoztak, és Salja közben vezeti a szekeret, és nagyon jól vezeti, csak így beszólogatott Karnának. És volt egy pont, amikor majdnem összeverekedtek ketten a Salja meg Karna. És akkor Duryodhan oda ment hozzájuk, hogy most a csata az nem így van, hanem így van. És akkor volt a döntő ütközet Arjuna és Karna között, és Karnának a szekerenek a kereke beragadt a sárba. És akkor az kellett volna, hogy Karna harcolt Arjunával, hogy Salja leszáll a szekéről és kiemeli a szekérnek a kerekét. És akkor Salja mondta, hogy felejtsd el, hogyha akarod, akkor emeld ki te. És akkor Karna akkor leszállt a szekérről, és ő próbálta kiemelni a szekérnek a kerekét a gödörből, a sárból. És akkor Arjuna akkor lőtte meg Karnát. És akkor Karna elkezdett panaszkodni, hogy ez etikátlan, hogy ezt csinálod. És amikor Krishna ezt hallotta, akkor mondta neki, hogy amikor meg akartátok szégyeníteni Drupadit, akkor hol volt az etika? Vagy hol volt az etika, amikor megöltétek Arjunának a fiát? Ki megölt? Abhimanyut. Hol volt az etika? És akkor itt sorolta Krishna, hogy ekkor hol volt az etika, akkor hol volt az etika. És akkor mondta Arjunának, hogy akkor öld meg Karnát. És akkor ez kapcsolódik Saljához. És akkor a végén ezt szemére is vetették Yudhisthira Maharajasnak, hogy voltak ilyen harcosok, akiket így öltek meg, Karnát, Bhismát, más harcosokat. És akkor Krishna ott mondta, hogy ezek a harcosok Atirata harcosok voltak. Az azt jelenti, hogy legyőzhetetlenek. Tehát, hogy semmilyen módon nem lehetett őket legyőzni. De mivel Krishna azt akarta, hogy legyőzzék őket, akkor Krishna úgy rendezte, hogy akkor legyenek ezek a helyzetek, és találkozunk győzve. Csak ez jutott eszembe arról, hogy akkor Mama Sanyasya, hogy akkor ezek az én seregeim, ezek nem Duryodhannak a seregei voltak, hanem a szövetséges királyoknak a seregei. És akkor itt a 8. versben, akkor itt mondja Duryodhan, hogy akkor dicsőíti a saját harcosait. De akkor itt is benne van a diplomácia, hogy kit mondjon először. Mert ezek ksatriák, és nagyon érzékenyek arra, hogy ki következik ki után. Tehát, hogy nem mindegy, hogy kit mond elő. És akkor azt mondja, hogy Bhavan, ez Dronácsárja erre utal, és mivel Dronácsárja brámana volt, ezért az összes ksatria elfogadja, hogy őt mondják először. És utána Bhisma, és utána Karna. Bhisma volt a legidősebb, de utána rögtön mondta Karnának a nevét, mert Karnán függött igazából Duryodhan. De Bhisma volt a legidősebb, úgyhogy muszáj volt Bhismát mondani először, és utána Karnát. Utána Kripácsárját, ő is brámana volt igazából. Kripát, Asvattámát, és mondja Vikarnát is. És nagyon érdekes az is, hogy mondja Vikarnának a nevét. Vikarnának a nevét azért mondja, Vikarna, ő Durjódannak volt a testvére. És azért mondja Vikarnának a nevét, mert ő volt az egyetlen, aki tiltakozott akkor, amikor Drupadit meg akarták szégyeníteni, és akkor mondta, hogy ez vallástalan dolog, ezt ne csinálják. És akkor igazából itt Durjódan hízelegni akar Vikarnának, hogy a legnagyobb harcosok között említi meg a nevét. És akkor ezért mondja, Vikarna a szomodatta fiam úrisra vár. Jó, lehet, hogy megint tartani kell egy kis szünetet, mindenki kicsit elfáradt. És akkor mikor ebédeljünk? Az lenne a kérdés, hogy most ebédeljünk, vagy egy óra múlva körülbelül?
Egy óra múlva.
Egy óra múlva? Jó, akkor most még tanulunk. Most lesz egy 10 perc szünet. Most van 25, nálam. Akkor 35-kor találkozunk, akkor tanulunk még, és akkor utána tartunk egy ebédszünetet.